Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
A város partját egykor a Duna vize mosta, munkát adva a hajómalmokat üzemeltető molnároknak. Jó megélhetést biztosított a halászat, a parthoz rögzített haltartó bárkák a város jelképének számítottak. A folyamszabályozás előtt a víz közelsége meghatározta az ipart. Volt selyemgyártás és kékfestő műhelyek működtek a településen. A város épített öröksége, templomok, macskaköves utcák, számos köztéri szoboralkotás ma egy sétaútvonalra felfűzve csodálható meg. Utazási műsorunkban Tolna vármegye egykori székhelyére, a vármegye névadó településére, Tolnára látogatunk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm a kedves hallgatókat. Szent Irmai Ágnes vagyok. A város északi peremén található az egykori laktanya épület együttese, mely mára szépen felújítva, külső homlokzatuk korhűen visszaalakítva, belső tereik új feladatokkal megtöltve várják a látogatókat. Az egyik épületben kapott helyet a művelődési központ és könyvtár, mely kiállítótér, konferencia és turisztikai információs pont. Józsa Jácint, az intézmény programszervezője kalauzol.
Az 1800-as évek végén épültek ezek a laktanya épületek Ferenc Józsefnek az utasítására. A monarchia katonái állomásoztak itt, aztán a monarchia megszűnése után magyar tüzérek vették át a laktanyákat, és az oroszok bevonulásával pedig orosz katonák laktak itt egészen 1990-ig. 90 után kezdődtek a rehabilitációi ezeknek az épületeknek, akkor lettek felújítva, de mindegyik műemlékvédelem alatt áll, tehát átalakítani nem lehetett őket, hanem meg kellett őrizni az eredeti állapotukat, viszont felújításon estek át, és akkor így lettek kialakítva a mai formára.
Itt látjuk az alsó szinten, a földszinten a mennyezet is, még a tégla kialakítású bordázott, dongaboldozatszerű, tehát ehhez sem nyúltak, és az is nagyon jó, hogy nincs lefestve, hanem a téglákat látjuk. Ez az épület, egység, amelyikben most vagyunk, minek ad otthont, milyen intézmények találhatók itt?
Hát ez a Tolnai Művelődési Központ, de eredetileg egy látogatóközpontnak épült, egy turisztikai látogatóközpontnak, aztán művelődési ház lett belőle. De most így jelen állapotában két funkcióval bír, tehát egyrészt látogatóközpont is, illetve művelődési ház. A látogatóközpont és bemutatóhely ez úgy lett kialakítva, hogy hát a Tolna múltjáról meséljen az ideérkezőknek, meg az itt lakóknak is természetesen. Itt a földszinten rögtön, ahogy bejövünk jobb oldalt, van egy malomtörténeti kiállítás.
Bocsánat, egy őrlő is van itt, hogy akkor így időrendben van. Is nézzük, egy kézi őrlő.
Így van, a malomtechnika történetét eleveníti fel ez a kiállítás.
Megkerítjük, hogy meg is van töltve búza, kukorica, magok.
Tehát ez egy kézi malom, ez a legkezdetlegesebb őrlő szerkezet, amit az emberek kitaláltak, ezt még kézi erővel kell hajtani. Két malomkőből áll, egy alsó és egy felső kőből. A kettő követ közre fogja egy fatőke, amin kifolyónyílás van, ami vezeti az őrleményt. Felül a két kő közé be kell tölteni a gabonát, és utána csak forgatni kell.
Aztán most látjuk is hullik kifelé oldalt a tányérba.
Hát elég veszőtséges egyébként, mert nagyon-nagyon sokat kell vele dolgozni, míg egy pár deka lisztet összetudunk vele szedni, de a gyerekek élvezik. El tudnak vele tényleg órákig őrölni, és akkor kiszitálják a lisztet, visszaöntik. Sokszor vissza kell egyébként beleönteni, mire ebből konyhakész liszt lesz. De lehet vele sütni, tehát már kipróbáltuk, süthető vele a liszt. Igazi, teljes kérdésű liszt készíthető vele, jó barna.
Igen, hát nyilván a malom történethez, az őrlést, gabona őrlés történetéhez talán ez az első.
Pont... Így van, ez az első, ami szerkezet, mert ez előtt csak kövekkel, két kő között, két terméskő között őrölték meg a magokat, és ez már egy kezdetleges gépnek mondható, mert egy tengely köti össze a két malomkövet.
És ahogy haladunk, itt láthatunk még hasonló berendezéseket is, a falon tablók.
Így vezetnek minket a malomtechnika fejlődésén, a száraz malmokat, az állati erővel hajtott malmokról lehet olvasni, illetve eljutunk aztán a technika egy következő lépcsőfokára a természeti erőforrások által meghajtott malmokhoz, a vízi és a szélmalmokhoz, és ez Tolna története szempontjából a vízi malmok, amik relevánsak. Ugye Tolna egy dunamenti település, és hát akik itt éltek, azok már a kezdetektől fogva olyan foglalkozást, munkát választottak maguknak általában, ami a vízhez kötődik. A vízi malmoknak az a fajtája hódított teret Tolnán, amit úgy hívunk, hogy hajómalom. Ami az embereknek általában a vízi malomról eszébe jut, az a patakmalom, ami egy kis épület a folyó vagy a patak partján, van rajta egy vízikerék, fixen oda van állítva egy kis épület, és akkor azt hajtja a víz alulról azt a vízikereket. Viszont a hajómalom az egy, hát egy ennyi speciálisabb, meg egy különlegesebb szerkezet. Ahogy a neve is mondja, hajó az alapja, két hajótesten nyugszik. Végülis úgy kell elképzelni, mint egy mobil patakmalmot, mert az volt a lényege, hogy a hajómalom mozgatható volt a vizen. Attól függően, hogy épp hol volt a leggyorsabb a sodrás. És a magyar folyók meg amúgy is jobban kedveztek a hajómalommal való őrlésnek, mert a magyar folyók azok hát lassúak, lomhák, ugye itt a Kárpát-medencében nincsenek nagy hegyeink, lelassulnak a folyók, és a hajómalmoknak sokkal nagyobb a vízikereke, mint a patakmalmoknak, mert a vízikeréket közre fogja a két hajótest, csak sokkal nagyobb vízikereket hozhattak létre, meg működtethettek. Ez a nagyobb vízikerék nagyobb felületen érintkezik a vízzel, így a lassabb folyónak az energiáját is jobban tudja hasznosítani. Egyébként, amikor volt az 1800-as évek közepén egy malomösszeírás Magyarországon, közel 11 ezer malmot számoltak össze, és ebből több mint 4000 volt a hajómalom.
És Tolnán, tehát amikor még a Dunapartján feküdt a település, több ilyen hajómalom volt akkor is?
Az 1800-as évek közepi malomösszeírás 30 darab hajómalmot írt fel Tolnán.
Ez egy életnagyságú hajómalom, ez amit most működő, itt lát, és működik, és működtethető, nyilván víz
lenne,
nincs.
Így van, hogyha vízen lenne, akkor ez egy működőképes malom lenne.
De ezt a kereket, ha itt megtekerik, akkor van, a forgást is előidézhetjük?
Igen, fel lett szerelve rá egy hajtókar, hogy itt szárazon a terem közepén is meg lehessen hajtani a malomszerkezetet.
Megpróbálja megtekerni?
Persze. Két malomkőt hajt meg a vízikerék, ami...
Most elindultak a kerekek.
A malomkerekek.
És az őrlőberendezés is dolgozik. Hát kell itt rendesen kapaszkodni.
Igen, ez több emberes igazából. Össze szoktak fogni, akik pörgetik.
Igen, és ott látjuk az őrlőberendezést is.
Így van, átételeken keresztül fogaskerekek forgatják meg a malomszerkezetet. A malomkövek fölött ez a tölcsérarakú szerkezet, ez a garat, oda kellett beönteni a gabonát, és akkor szépen megőrlődött a gabona a kövek között.
Mi lett a hajómalmokkal? Tehát mikor tűntek el ezek végleg a tolnai Dunaszakaszon?
Akkor megjelent a gőzenergia. Tehát a 19. század végén már átvette a gőzenergia az uralmat, és ugye hát a gőzmalmok sokkal hatékonyabbak voltak, mint a vízimalmok. Tehát a gőzenergia megjelenésével a hengermalmok hódítottak teret. Ma is hengermalmokkal őrlik a gabonát, csak hát ma már vagy villanymotor, vagy dízelmotor hajtja, és ezek leváltották a 20. század elejére a hajómalmokat. Vannak különféle gabonaféléink is.
Üvegekben.
Így van, leírással. Hát ez a gyerekeknek beszoktuk mutatni nekik, hogy milyen gabonafélék vannak, magvak, ezt meg tudják tapintani, meg tudják nézni szín alapján, forma alapján azonosítani. kalászokba is szoktam mindig egy gyűjteményt összerakni, és akkor azt is megtudom nekik a különböző gabonákat kalász szerint mutatni, hogy hogy néznek ki. Szoktak jönni iskolások, óvodások, évközben osztálykirándulások, és akkor szoktunk tartani nekik malomtörténeti foglalkozást. Meg tudják őrölni maguknak igazából a lisztet. Egy kis sütésre is van lehetőség, mert van egy mobil kemencénk kint az udvaron, és akkor szoktunk kenyeret, pogácsát, egy kis süteményt sütni a végén. A gabonától eljutunk egészen a késztermékig, a pékáruig.
Az emeletre még az eredeti bakacsizmák által koptatott kőlépcsőkön juthatunk fel. Itt található a várostörténeti tárlat, egy tolnai terepasztal, a folyamszabályozást bemutató fal, és a galériáról kiváló rálátás nyílik a földszinten felállított hajómalomra.
Nincs teljesen lefedve a hajómalomnak a ház hajó része, és akkor innen felülről úgy tervezték meg az építetők, hogy bele lehessen kukkantani, tehát ez egy látványosság, hogy felülről is a hajómalmot látni itt a nyitott födémen keresztül.
Télen-nyáron őrültek, vagy télen kiemelték a vízből?
Általában András napig tudtak őrölni, tehát akkor volt egy ilyen szimbolikus lezárása az őrlésnek, november 30-án, akkor kihúzták a hajómalmokat a partra, szétszették, és akkor jött a karbantartás időszaka télen. Kicserélték az elkorhat fadarabokat.
Javítottak tavaszig, igen.
Megvágták újra a köveket. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy a malomkövek, tehát kopnak, ahogy őrölnek, és állandó őrlés mellett, tehát elég gyorsan elkopnak, mert ezek barázdáltak belülről, ezek a kövek, úgy vannak megvésve, és ezeket időközönként újra ki kellett vésni. A redőket a malomköveken, és akkor ezt is el tudták télen végezni.
A mi városunk Tolna a 19.-20. században. Van itt időrendiség?
Ez úgy működik, ez a galéria, úgy mondjuk ezt, hogy a galériánk, hogy itt a galéria részben ugye van egy állandó kiállító részleg, blokk, ami a helytörténetről mesél. Van nekünk itt egy folyamszabályozási falunk, rögtön ahogy bejövünk, egy üvegfal.
Látjuk az eredeti Duna ágat, és látjuk azt, hogy most mi lett belőle.
Ez egy 18. század végi térkép van kinagyítva. Így van, tehát régen egy nagy kanyarulatba feküdt Tolna, a Dunának a legnagyobb kanyarulatába itt a déli részen. Amit levágtak, ezt a 30 kilométeres S alakú kanyart vágták le, végülis kiegyenesítették a Dunát egy 7 kilométeres szakaszra.
Igen, és akkor lett egy faddi ág, az is egy holtág, az összeköttetésben van a tolnai holtággal. Itt van egy torkolat, az igazi a mostani fő Duna ágba. Hát ez tényleg jó nagy S-alakú volt.
Akkor... Így van, ez 30 kilométeres szakasz volt, és hát pont ez miatt a nagy kanyarok miatt kellett levágni, mert sok árvizet okozott ez annak idején. Széchenyi volt ennek az egyik kezdeményezője, hogy szabályozni kell itt a déli régióban a Dunát. Ő kérte fel Clark Ádámot a tervek elkészítésére, és el is indult az 1840-es évekbe az új medernek a kiásása. Hát ez közel 8-9 évig tartott, kicsit meg is hosszabbodott, mert közben volt egy forradalom, a 48-as forradalom, úgyhogy ott miatt nem tudták befejezni, csak az 50-es évekre készült el az új Dunág, és akkor még ez is akkor elég sok időig egyenrangú volt a két ág, aztán egyre jobban elkezdett elmocsarasodni a régi meder, és egyre jobban kimélyült az új, a mai meder. 19. század végén már azt lehet mondani, hogy a domináns már az új ág volt, és már hajók már nehezen tudtak ide bejönni a holtágakra. Van egy terepasztalunk, ami Tolna városát mutatja be, az összes ház rajta van, ami 2015-ben látható volt műhold képeken, hát ami azóta épült, nem? Hát 15-ös ez a terepasztal, és akkor itt ez is egy élmény, hogy aki idejön, meg lehet keresni az otthonát.
Most előbb azt keressük meg, hogy most hol vagyunk?
Már mutattam is.
Igen, itt vannak ezek az épületek, és nagyon szépen rá lehet ismerni.
Igen, így van.
Ezekre a régi épületek.
Ikonikusak az épületek, tehát meg lehet őket ismerni. Még arra is figyeltek a tervezők, hogy hasonlítson a miniatűrje az épületnek az eredeti változatra. Itt látható ez a szabadidő központ, ahol most vagyunk. A művelődési központ épülete van itt a szabadidő központban, mellette van egy játszóház, a művelődési központ mellett van a lovarda, ami csarnokként, tehát sportcsarnokként és nagy kulturális rendezvények befogadására alkalmas helyiségként üzemel. Van még itt egy gimnázium, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, annak a szomszédságában van egy idősek otthona, ami a térképen nincs rajta, mert már később épült, az az uszoda, illetve van most itt egy szabadtéri sportpálya, és van még egy hotel is, a Telena Hotel, az pedig rögtön itt az elején látható. Tehát ez egy nagyon nagy szabadidő központ. Tehát akik ide szoktak látogatni, azt mondják, hogy egy elég egyedi itt a térségben, hogy ennyi minden egy helyre összpontosuljon.
Itt a falon pedig ilyen forgathatós, kirakós képeket láthatunk.
Szintén Tolna történetéről mesél nekünk ez a forgatható fal.
Megjelennek a gőzmalmok, a selyemgyártás, kézműipar, a hajóépítés,
a főiparágakat veszi sorra, ami a Tolna város fejlődése szempontjából kiemelkedő volt, meg amire épült a Tolna gazdasága.
Hát ugye addig, amíg a Duna partján volt konkrétan, akkor ugye minden, a halászat, a hidak, így a hajóépítés, gőzmalmok, tehát minden, a kereskedelem ott a végén látom, a kézműipar, mindet a víz határozta meg.
A Duna tette lehetővé azt is, hogy Tolna megyeszékhely legyen, ugye azért kapta a vármegye is a Tolna nevet, mert Tolna volt a központja, a legjelentősebb település volt a középkorban, sőt már a római korban létezett a település, a Pannonia korában, akkor is már egy fontos kereskedelmi központ volt pont a Dunának köszönhetően, és akkor ez a kereskedelmi jelleg, meg logisztikai központ tette Tolnát a vármegye központjává. Egészen a Duna szabályozásáig, amikor elvesztette ezt a vezető szerepét a megyébe, és Szekszárd vette át a szerepét.
Józsa Jácintot, a Tolnai Művelődési Központ és Könyvtár program szervezőjét hallották. S ha már bárkával és vízparttal zártuk a beszélgetést, a zene után a Tolnai Duna holták partján, az Altaripa szabadidőparkban folytatjuk sétánkat. A víz ma is sok lehetőséget ad. A Holták természeti értékeit 10 állomásos vízi tanösvényen ismerhetjük meg. Lehet sárkányhajózni, ideális feltételeket találnak a horgászok és a vízisportok kedvelői. A ligetes vízparton kerékpárút kanyarog. Az Altaripa szabadidőpark pedig biztosítja a helyszínt több városi eseménynek, szabadidős programnak. Itt találkoztunk Reiter Antalnéval, az idén 25 éves Tolnai Városszépítő Alapítvány elnökével. Munkájukról és a település helyi értékeiről kérdezem.
Valamikor az 1852 előtti időszakban itt folyt az igazi eredeti Duna. Tehát ez volt a folyása a Dunának, és akkor itt nagyon pezsgő kereskedelmi, ez volt a kikötő része, ahol most vagyunk, nagyon pezsgő kereskedelmi élet, a hajózás itt ment, a kikötő miatt ugye eleve a kereskedelem, de ugyanakkor a városnak meg hát sajnos nagyon sokat ártott, mert hát az árvíz az volt régen is, van ma is, a Duna, ha úgy dönt, akkor kijönt. Sina György, aki ennek a térségnek a vezetője volt, akkori leggazdagabb ember, Clark Ádámig jutott, hogy valami megoldást kellene találni, miszerint meg kell óvni a települést, és azt meg lehetne oldani, hogyha levágnak a Dunának ezt a nagy kanyarulatát egyenes átvágással, és akkor ez megoldódna. És 1837-től, 43-tól 52-ig építették az új medret, és 56-ba átvágták és leválasztották, és akkor alakult ki gyakorlatilag ez a Holtág. Ez közel 30 kilométer hosszú, jelenleg is Magyarország legnagyobb holduna rendszere. Ezáltal, hogy megszűnt a kereskedelmi kikötőközpont, ezzel ez a virágzó kereskedelem is leépült, gyakorlatilag megszűnt, visszahanyatlásnak indult az egész gazdasági élet, viszont vízisport alakult ki, nagyon sokáig, közel 50 évig volt itt vízilabda, úszás, átvették a szerepet innentől a halászok, akik birtokba vették a vizet, úgyhogy igazából erre alakult akkor át. Hát mára már nincs a vízisportból sem, úgyhogy mára viszont a Dunából lett, hogy a kajakkenu egyesület használja a sportra a vizet, illetve hát a halászok kis halászat lepték el.
Kezelve van egyébként a Holták? Tehát szinten van tartva
szinten,
a víz?
Igen, szinten van tartva.
És meg a meder is. Mert
amikor ez történt, hogy átvágták a Dunát, ugye innentől van egy szomszéd település, a Bogyiszló. Bogyiszló, ez eredeti, amikor itt ment a Duna, akkor a Duna bal partján volt, elvitték a Duna ágat Bogyiszlón fölé, akkor átkerült a jobb partjára. Innen Holduna, onnan Duna, a Sió pedig keresztezte, tehát gyakorlatilag egy szigetre került Bogyiszló. Most ahhoz, hogy Tolna vármegyével kapcsolatba kerüljön, ahhoz itt ki kellett alakítani Rév. És 37-ig, 1856-tól 1937-ig gyakorlatilag Rév közlekedéssel tudtak a bogyiszlaiak bekapcsolódni Tolna vármegye gazdasági életébe, míg nem akkor a lobbizás eredménye lett, hogy lesz egy híd, és az utat elkészítették, úgyhogy végül is akkor sikerült, 38-ra meglett a híd, és zsiliprecet is építettek be. Akkor már igazából a zsilipnek, hát egy az, hogy az út az jó volt, mert megszűnt a révnek innentől az érvényét veszítette, megindulhatott a szárazföldi közlekedés, és a zsilipnek akkor már olyan szerepe volt, hogy még jobban védje a várost, a töltészárás miatt szabályozni tudták. És ez 2000-ig működött is jó. Ma már a zsilipnek olyan szerepe van, és itt térek vissza a vízkezelésre, hogy most már a víz utánpótlás lehet vele szabályozni, hogy amikor áradás van, vagy bármi van, lehet idehozni, akkor fel lehet tölteni a Holtágakat a zsiliprendszer segítségével, és most folyamatosan meg van oldva a vízáteresztéssel, hogy most is töltötték fel, úgy tudom, 40-valahány centit kapott most a Holtágrendszer.
Nagyon szép pontján ülünk a városnak, szemben velünk a bárka, ha egy picit balra nézünk, ott van a kilátótorony, a jobb oldali részben a híd, az átvezető híd, igen. És ez pedig az Altaripa
szabadidőközpont, játszótér, park, tornapálya, kerékpárpálya, tehát minden, ami a szabadidős kikapcsolódást egy gyönyörű környezetben biztosítja.
Kialakított a város egy szabadidőparkot, ezért a fák is lettek kicsit karbantartva, a régiek kiszedve, újak telepítve. Ja, ez már a kornak megfelelő játszótérrel, vízi színpaddal. Most már ott van azért szociális helyiség, egyebek, amik épülnek. Nagyon jó a kajakkenónak, mert azért világbajnokokat neveltek itt kint, és ma már a horgászok vették át igazából a szerepet, de a szabadtéri rendezvényeknek is itt adnak helyet, és nagyon szeretik, általában nagyon sikeres, és a szabadtéri rendezvények színpaddal, mindennel nagyon jól szoktak sikerülni.
Közeledik a Bárka Fesztivál ugye szeptemberben. Igen. Ez újdonság, vagy úgy újdonság, hogy itt ezen a ponton új?
Úgy újdonság, hogy talán 20 évvel ezelőtt, ha kezdhették, akkor még Telena Fesztivál, aztán a nevet változott Bárka Fesztivál. Akkor, amikor elkezdték újra, hogy most a Dunapartot rendbe tesszük, és idehozunk rendezvényeket, készült a színpad, hiszen annélkül nem lehet műsort hozni, hogyha nincs egy színpadi vagy bármi lehetőség. Úgyhogy akkor onnantól jött a városvezetésnek egy olyan vállalkozóval úgy összedugva, hogy hát ezt milyen jó lehetne hasznosítani, de már évtizedekről beszélünk azért igazából, hogy akkor itt kezdték ezt, és nagyon jó bejött. De azóta nagyon szépen karba is van tartva, és szép ez a park.
Thank you.
2014-től az alapítvány munkájának részét képezi a helyi értéktár elemek gyűjtése, gondozása. Mindez egy gasztronómiai versennyel és a tolnai krumpli noklival kezdődött.
Krumpli nokli az a neve, és ez tolnai sajátosság.
Ez ilyen krumplis nokedli, most bővítsük, nem? Vagy egész más?
Ez egy krumpli, sajátságos krumpli leves, ami hagyma megpárolva, kockára vágott krumpli, megpárolva, benne átpárolva, piros paprikával, paradicsom, zöld paprika kerül bele, kolbásszal, szigorúan füstölt kolbásszal és csipetkével. És ez egy viszonylag nem egy hígleves, ez a krumplitól, illetve egy kicsit egy ilyen sűrűbb valami, és ez egy helyi különlegesség. Mint ahogy a hal, tulajdonképpen a halászlét, ha mondjuk, még német nyelvből, 1800-as évekből, mert ugye ide svábokat telepítettek be, jó részt akárhányszor itt változások voltak, hát nagyon régi településről beszélünk. Ott már szerepel az őszótárukban halli, csak ott még nem éve, hanem y-nal a végén halli. Na és akkor, amikor ez jött, akkor ugye a településeket megkeresték, és Tolnaváros települése úgy döntött, hogy az elsők között, hát akkor legyen itt is értéktár. Két variáció volt a lehetséges, hogy vagy létrehozni egy helyi értéktár bizottságot, vagy egy civil szervezetet, egy meglévő civil szervezetet megbízni vele. Nos, kézenfekvő volt, hogy mi nem városi alapítvány vagyunk, civil alapítvány vagyunk, de mégis városért is dolgozunk, meg bele is illik egy kicsit a profilunkba ahhoz, hogy, és akkor felkértek bennünket, hogy vállalnánk-e, örömmel természetesen, ez egy szép feladat, úgyhogy szerződést kötött velünk az önkormányzat, segítenek is mindenben, és mi akkor elkezdtünk dolgozni. Jelenleg 83 érték van az értéktárban. Van, hogy többet, 8-10, van, hogy 4-5, attól függ évente, hogy mikor mennyi az a milyen terjedelmű anyag, hogy tudunk feldolgozni. Mi a feladatunk az, hogy felkutatni, dokumentálni, elkészíteni az anyagot, illetve bizottságén elfogadtatni, felvinni, és akkor bekerül az értéktárba.
És láthatóvá is kell ezeket
és
tenni.
És láthatóvá tenni. Tehát ezek gyakorlatilag mind ezért volt az, hogy honlapot kellett csinálnunk.
Mik voltak most a legutóbbiak? Mert nyilván ezt a több mint 80-at most nem soroljuk fel, de mi volt, ami most legutóbb belekerült?
Talán a legutóbbi most az épített örökségeket hagytuk szinte utoljára, mert az adott. Annyi minden más volt. Most utoljára vittünk fel szobrokat, utoljára vittük fel a Szentháromság szobrot, a templomokat. Azon kívül most elő van nekem a kapszektor természeti kincsek. 5 vittünk fel az idén, úgyhogy most ezeket vittük fel. Még egyet a Dunára, hadd mondjak vissza, ott van a Nepomuki Szent János szobor, ahol lejöttünk.
És a hídnál.
A hídnál, igen, és hát ugye a hajósok védőszentje. Duna kulturális életéhez meg a városéhoz hozzátartozik, hogy minden évben koszorúzás van a hajósok, hajómalmosok emlékére, vízbe veszettek emlékére, minden évben zarándoklat van le a Dunára, a mécses gyújtás a szobornál, ima, egyebek, illetve koszorú bedobva a vízbe azért, hogy megemlékezni.
Lehet egyébként, vagy volt már ilyen lehetőség, vagy kezdeményezés, hogy tolnai séták, valamilyen témára felfűzve.
Van egy olyan könyvünk, tolnai séta régi képeslapokon, lapozható formába, régi képeslapokon, amiből csak egy-egy példány van, és azok vannak feldolgozva, hogy milyen, és be volt osztva 3 részre, a Dunaparttól a központig, onnan a laktanyáig, mert ugye ez most egy újabb része, onnan a kápolnáig, és úgy jött vissza, tehát ilyen felosztva volt is ilyen sétánk. Tóth Györgyi, a kulturális központ vezetője, csinált tavaly a környező településekkel egy ilyen értéktári túrát, És amikor nálunk volt, akkor itt is arról, hogy meghatározott templomba mentünk, szoborhoz mentünk ide-oda-amoda, és vittük a szomszéd településekből, akik jöttek erre az ankétra, vittük őket bemutatni az értékeinket, de mi meg mentünk őhozzájuk, és mi is láttuk az övékét, tehát ilyeneket is csinálunk. Ugye az a feladat, hogy megismertetni, láttatni, közkincsé tenni. Most egy az, hogy amikor így el tudjuk mondani, a másik, amikor a honlapot mindenki nézze, menjen föl, keressen, kutasson, mindent fönt van, képek, rengeteg fotónk van fönt, leírások vannak, illetve hát az, hogy központilag is hozzá lehet férni, és bárki bárhonnan most már nézheti.
Hogyha egy kis kört nézünk, akkor innen Tolnáról hova érdemes elgyalogolni, vagy elkerékpározni? Nem távolabbi településeket mondok, tehát hogy mi az, amit itt városból csillagtúraszerűen el lehet érni?
Mondjuk. Hát a Gemenc az ott aztán annyi látnivaló van, és kerékpárral lehet menni a töltésen, olyan út van, mint bárhol egy betonos út szinte, tehát el lehet menni egész le a Gemencbe, mindent végig lehet barangolni, és az egy hatalmas nagy túra. Én azt mondom, Bogyiszlóra is érdemes átmenni, mert nagyon szép a Dunapartja, ott is sok minden látnivaló van, Domboriba el lehet, kerékpárút vezet ki, ki lehet menni egész a Dombori Nagy Dunáig, illetve az üdülőtelepre, de Szekszárdra is át lehet, oda is van kerékpár, és ott is nagyon sok látnivaló van, úgyhogy azért lehet kerékpározva is, és én merem remélni, hogy ez a Tolnai Dunapart is lesz egy olyan vonzó lehetőség, hogy nagyon sokan ide fognak jönni. Tehát az a cél, hogy minél többen lássuk meg egymást, ismerjük, tudjuk egymás értékeit. Nagyon sok van Magyarországon.
Reiter Antalnét, a Tolnai Városszépítő Alapítvány elnökét hallották. A Városi Értéktár egyik eleme a tolnai sejemgyártás tárgyi, épített és történeti emlékeinek őrzése. A muzsika után a sejemgyár kiállító termében folytatjuk műsorunkat. Az egykori sejemgyár épülete ipari műemlék. Egyik emeleti termében gépsorokon szemléltethető az a folyamat, hogyan lett a gubóból sejemszál. Steinbach Ferenc, a tolnai hernyósejem fonoda egykori vezetője kalauzol.
Az egész sejem tenyésztés és a sejem földolgozás az Bezeridi Pál nevéhez fűződik. Bezeridi Pál a családjával Sopronba lakott. 1840-ben született a fia, akit szintén Pálnak kereszteltek. És ifjú Bezeridi Pál az általános iskolai ismereteket otthon végezte Sopronba, és hát amikor azon már túl volt, akkor fölvetődött a kérdés, hogy mi legyen a fiúból, és több jó ismerőse, barátja is volt a családnak, többek között Deák Ferenc is. Aki azt mondta, hogy ne legyen politikus, mert abból van bőven. Csinálj inkább industriát, azt mondta. És ez a családnak is imponált, és hát ő maga is benne volt. A megfelelő tanulmányokat Bécs mellett Weihenstephánba végezte, és amikor végzett, gazdasági oklevéllel kezdhetett volna dolgozni. De úgy gondolta, hogy a sejemmel akar foglalkozni, mert a nagybátyánál már a nyári szünetekbe megismerkedett a hernyó tenyésztésével is, és a gubók földolgozásával is. Hát ezért elment Franciaországba, ahol tulajdonképpen akkor a hernyósejem világközpontja volt, különösen Lyonba. És 1879-ben jött tulajdonképpen végleg haza.
Egyenesen Tolnára, és Tolnát választotta, mint központja, mint aztán a hazai sejemgyártás egyik akkori központja?
Nem. Akkor Tolnán még abszolút semmi ismeretség a sejemmel kapcsolatban, hernyósejemmel kapcsolatban nem volt. Magyarországon 1680-ban kezdődött már egy kis sejemtenyésztés. Amikor hazajött Vezerédi Pál külföldről, a Tolna megyei Szedres melletti Hidgya pusztánra utazott, ami az a birtok nagybátyáé, tehát Vezerédi Istváné volt, aki örökre a ifjú Vezerédi Pálra hagyta. De nem csak a gazdaságot, hanem a sejemtenyésztést és a sejemföldolgozást is, mert akkor már fonalat is készítettek Hidgyán.
Látjuk a régi gépeket, a régi sejemfeldolgozó üzem egykori gépeit. Honnan indult itt a gyártás? Tehát mi volt az első munkafolyamat? Itt látjuk a sejemszálfonó gépeket, a sejemgubókat, amelyekből aztán lett. Hogyan került ide be az üzembe az alapanyag?
Hát az alapanyag a maga a gubó volt.
Ezek a fehérek, amiket itt látunk.
Igen. Ez a gubó a hajszálnál vékonyabb fonallal került kialakításra, amit a hernyónak kellett elvégezni. Tehát ez volt a feldolgozandó nyersanyag. De a gubószála a sejmen kívül egy ragasztó anyagot is tartalmaz, a szericint, ami szükséges ahhoz, hogy a hernyó ki tudja alakítani a gubó alakot, és egyáltalában a fonalat, azt a szálat is, a szálhoz is szüksége volt a ragasztó anyagnak. A földolgozásnál az első motívum a gubók megfőzése volt.
Itt vannak ilyen kisebb üstök, lyukacsos üstöket látunk.
Igen, forró víz volt a bográcsokba, körülbelül 96 fokos víznek kellett lenni. Erre azért volt szükség, hogy a gubó szálán lévő ragasztó anyag föllazuljon. Ehhez volt szükség ez az üst, de...
Most, amit belehajtott, egy ilyen kefé.
Igen, erre szükség volt a kefére is, ami tulajdonképpen mozgatni lehetett, attól függően, hogy jobb vagy kevésbé jó gubót dolgoztak föl. A jó gubóhoz mindössze egy 5-6 fordulatra volt csak szükség. A kefe fölkócolta a gubók felületét, és a kanál segítségével kiemelte az a leány, aki itt dolgozott, és átadta a fonónak a megfőzött gubót. Ebbe a lavorba is meleg víz volt, legalább 40 fokosnak kellett lenni a víznek itt is, azért, hogy a ragasztóanyag ne kössön meg. Tehát ledolgozni a gubó szálát csak abban az esetben lehetett, ha itt is legalább 40 fokos volt a víz. Itt vannak az orsók, ha a gubó szálakat a fonó megtisztította, akkor adagolhatta a szálat az orsókhoz.
Igen. Itt a tolnai gyáretségben meddig készült a sejem? Csak a szál készült el, vagy itt már készültek belőle termékek is?
Sokáig csak a szál készült. 1910-ben, amikor a cérnázó épület is elkészült, attól kezdve különféle cérnákat is gyártottak. És ezzel a móddal lehetséges volt a szövődékbe a különféle szövetek előállítása. 1963 óta a gyár minden épülete ipari műemlék. Ez az épület, ahol ez volt a cérnázó, és volt még van még itt egy harmadik épület is, ami Vezerédi Pál nevéhez fűződik, majd lent arról is beszélek.
Igen, még a nyílászárók is, ezek a régi dupla üveges ablakok. Tehát az egyik ilyen régi épületnek a második emeletén van a gyártörténeti emlékszoba. Kilépünk az udvarra, akkor most látjuk ezt a nagyon szép épületet, tornyos épület, téglaépület. Még megvannak a régi kovácsolt vagy díszek a tornyok tetején. Tehát, és a nagy kémény, a nagy gyárkémény. Ez az épület mi volt egykor?
Ez volt a fonoda. 100 méter hosszú épület, és a felső ablakok eredetiek. 1900. április 24-én indult el a fonoda. Ez volt a cérnázó épület, de annyi különbség volt, hogy a második emelet nem volt. Ez csak egy év épült. A második emeletet 1941-ben húzták föl, amikor a gyár hadi üzemmé vált. De még valami Bezerédi nevéhez fűz az a két emeletes épület.
Szintén a távoli épület, annak is van régi része, bár ott egy picit már a falak újabbak, de látszik, hogy nem ma épült.
1910-ben kezdett üzemelni az Árva lány otthon. Bezerédi Pálra jellemző volt ez is, ugyanis az akkori törvények szerint 14 éves korig voltak a gyerekek, lehettek az intézetben. A lányok sajnos a legtöbbje elkallódott, és azt mondta Bezerédi, hogy ő megpróbálja, épít egy olyan épületet, ahol lányokat el lehet helyezni, amit itt meg is valósított, és 1911-ben már 120 lány itt elhelyezésre került. Megtanították őket dolgozni, megtanították őket a házi munkára, vasárnapokként templomba kellett menni. A bekerülő lányok mindegyik imakönyvet kapott. Szóval nekem az én fejembe a Bezerédi Pál az egy különleges emberként került be, és hát meg is írtam én az ő tevékenységét egy elég nagy dolgozatomba, mert a Szekszárdi levéltárba utána tudtam nézni. Hát megismertem ezt az embert, aki nagyon sokat tett Tolnáért, és sok szegény embert segített keresetével a legszükségesebbek megszerzésére.
Steinbach Ferencet, a tolnai Hernyóselyem fonoda egykori vezetőjét hallották. A selyemgyár történeti emlékszoba a Tolnatex BT Bezerédi Páltéri épületében előzetes bejelentkezéssel látogatható. Messzelátunk mai adásában Tolna város értékeivel ismerkedtünk. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő, Szent Irmai Ágnes.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.